15 óra. Délutáni találkozás.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Udvarhelyi Erzsébet. Magyarországon következetesen keverik a pártkommunikációt és az állami gazgatási kommunikációt, véli Csorba József, kommunikációs szakértő.
A kormányzati kommunikáció ugye alapvetően egy olyan dolog, ami benne van az alkotmányban is. A kormánynak kötelessége tájékoztatni a lakosságot. Másik oldalról az állampolgárnak alanyi joga, hogy tájékoztatva legyen. Ez az első szintje a kormányzati tájékoztatási feladatoknak. Egy másik nagyon fontos kérdés benne, hogy a kormány folyamatosan adatokat gyűjt az állampolgárokról. Most ebből is van tájékoztatási kötelezettség. A kormány ezeket az adatokat köteles megfelelő módon kezelni. Köteles viszont szolgáltatni használatra ezeket az adatokat, másfelől köteles védeni őket, hogy illetéktelen kezelés ne fordulhasson elő. A kormány, miután kormányoz, köteles napi szinten tájékoztatni a lakosságot. Ez viszonylag jó körülírható tevékenység. A kormánynak a tájékoztatásban van egy olyan kötelezettsége is, jóhaja is, hogy szeretné, ha a lakosság a kormány szándékaihoz és programjaihoz megfelelő módon reagálna.
Hogyan foglal helyet ebben a feladatkörben a kormány szóvivő? Milyen feladatköre, milyen jogköre van?
Minden államnak van információs modellje és makrokommunikációs szerkezete. Ezen belül egy nagyon fontos intézmény a kormányzat, illetve a kormányzaton belül a tájékoztatás. A vezérhajója az a kormány szóvivői intézmény. Az államigazgatási kommunikáció legmagasabb szintje. Tehát nem pártkommunikáció. Magyarországon következetesen keverik a pártkommunikációt és az államigazgatási kommunikációt. Na most ez pont legeklatánsabban fönt jelenik meg a kormány szóvivői intézményben. Az előző ciklusban, de mondjuk beszéljünk most csak erről, a kormányciklusról. A kormányszóvivői intézménynek a munkáját egy szimpla kommunikátor szereppé degradálták. A kormányszóvivőségnél két fontos dolgot kell hangsúlyoznunk. Az egyik, hogy azt figyelembe venni, hogy a kormányszóvivőség milyen információ ellátással rendelkezik. Az országos statisztikai információrendszer az, és ennek ugye központi szervezete, a központi statisztikai hivatal az, amelyik ellátja megfelelő statisztikai információval a kormányszóvivőséget. Intézmény. Igen ám, csak hogy az előző kormányok gyakorlatából nem véletlen az, hogy a rendszerváltozás után Magyarországon megkezdték, hogy a német példához hasonló kormányzati szervezet apparátus alakuljon. A kancellária az azt jelenti, hogy a kormányzaton belül egy meghatározott és három szervezeti egységre épülő tájékoztatási hivatal alakul. Hogyha azt mondjuk, hogy Magyarország is a kancellária típusú modell felé akart elmászni, akkor tulajdonképpen ami legjobban hiányzik a magyar kormány szóvivőségből az az, hogy nem lenne szabad felhasználni a KSH-t, ami tulajdonképpen egy tudományos, önálló, autonóm szervezetnek kell lennie, attól függetlenül, hogy a kormány felügyelete alatt áll. Nem lenne szabad direkt módon felhasználni őket. A tájékoztatás és az országos statisztikai információrendszer hitelessége végett, és hogy ne érjék politikai manipulációs kísérletek ezt a rendszert és a szervezetet, ezért a kormánynak saját statisztikai részlegének kellene lennie, amelyik átveszi az adatokat a megfelelő adatszolgáltatóktól, ő maga feldolgozza és alkalmassá teszi kormányzati kommunikáció számára. A másik dolog az, hogy hogy kommunikál a szóvivő. Mit tehet és mit nem tehet a kormány szóvivő. Miután a kormány szóvivő nem pártkommunikátor, hanem az államigazgatás legmagasabb szintjén, a miniszterelnök apparátusában kormány szóvivő, ezért ő nem engedheti meg magának, hogy személyes jellegű kifejezéseket, tartalmakat, megszólításokat alkalmazzon. Nem mehet bele szigorúan vett pártjellegű, pártpolitikai jellegű kommunikációba. Mert nem az MSZP-t képviseli jelen esetben, akármilyen beszédaktusban, akárhol kérdezik őt meg, hanem ő a kormányt és a miniszterelnököt képviseli.
Miért váltják ilyen gyakran a kormány szóvivőket itt Magyarországon?
Három tájékoztatási szerepformát szeretnék megemlíteni. Van úgynevezett bevezető tájékoztatás. Ez azt jelenti, hogy ugye a kormány a megfelelő csatornákon, szerepformákon keresztül tudatja a társadalom, az állampolgárokkal, hogy mi a programja, mi az elképzelése, mi következik. Akkor van a követő tájékoztatás. Ez alapvetően a média szerepformája, köteles csonkítás nélkül a kormányzat által közreadott tartalmakat megjelentetni, de a médiának módjában áll kommentálni már a kormányzat által közölteket. És van egy harmadik tájékoztatási forma, ez a tájékoztatás társadalmi tükörszerepe. Ez alapvetően egy úgynevezett értelmiségi szerepforma, ugye azt szokták mondani, hogy az írástudók felelőssége a társadalom tájékoztatása, de a társadalmi tükör szerep az egy intézményesült forma, tehát független, autonóm személyeknek vagy intézmény is lehet. Kötelességük, hogy a kormányzattól és az államigazgatás más szereplőitől vagy a médiától függetlenül is maguk is megjelenítsék a véleményüket, rendszerkritikát gyakoroljanak, úgymond. Ilyen szempontból is végig kell gondolni a kormány szóvivői szerepet vagy intézményt is. Ők melyik szerepet viszik, vagy bizonyos szerepformákban hogy működjenek. A kormány szóvivő, amikor a bevezető tájékoztatást gyakorolja, akkor tulajdonképpen a tájékoztatás első embere. Ugye, mert ő bevisz új információkat, vagy új adatokat a tájékoztatási intézményrendszerbe, és akkor ennek még semmilyen kontrollja nincs. És csak ezután jön majd, hogy más szerepformákban ezt a bevezetett információt feldolgozzák és kezdik magyarázni. A bonyolultabb dolog az, és ezzel van a legtöbb vita, amikor ő reagál. Tehát amikor a kormányt, a miniszterelnököt, a kormány programját, az általuk közreadott adatokat bírálják. Miután a bírálat, mint olyan, ugye az is egy elég tág szerepforma, és lehet indulatok nélkül bírálni, és vannak nagyon szenvedélyes beszédaktusok is. A kormány szóvivőnek itt nagyon kötött a szerepe. Semmilyen személyeskedést, humort, meg egyebeket, a saját poénjait nem lődözheti szét ilyen alkalmakkor. Tényszerűen reagál, ha csak visszautasíthat valamit, de az sem úgy, hogy az személyeskedő legyen, vagy bármilyen megjegyzést tegyen más politikai szereplőkre.
Térjünk rá a jelenlegi kormány szóvivő pozíciójára. Milyen szerepet tölt be, mennyire felel meg ezeknek a kormány szóvivői elvárásoknak az ő személyisége és hozzáállása?
Nehéz mit mondani rá, mert én azt mondtam, azt állítottam az előzőekben, hogy nem működik a kormány szóvivői intézmény. Számtalan szó szinte nap mint nap belekerülnek olyan helyzetekbe, és az az érdekes, hogy ez direkt módon átjön a televízióba, rádióba, hogy nincs mit mondani rá, mert ő egy gyakorlott kommunikátor, profi, aki a kereskedelmi szektorból jött, ahol tényleg gyorsnak, frissnek, tájékozottnak kell lenni, és ő egy felkészült tájékoztató személy. De még egyszer mondom, hogy a kormány szóvivői tájékoztatási intézményrendszer és a szerepkör, meg a kereskedelmi kommunikátorok szerepe között az ég és föld a különbség. Láthatóan kormányzati szervezeti szinten nem olyanok az elvárások, hogy ő eleget tegyen a klasszikus kormány szóvivői szerepnek.
Milyen a kommunikáció Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és az MSZP frakciók között jelenleg? Ugye Gyurcsány Ferenc olybá tűnik, hogy személyes döntéseket hoz. Ez mennyiben állja meg a helyét?
A miniszterelnök dinamikus személyiség, ennek megfelelő a kommunikációja is. Alapvetően személyiségéből fakad az, hogy a kezdeményezésekre törekvő személy. Ennél fogva mondhatnám azt is, hogy lehengerlő a kommunikációja. A tartalmáról sok jót nem tudok mondani, illetve akkor mondhatnék erről, hogyha különböző helyzetekbe illesztenénk őt. Engem például megdöbbent, hogy mondjuk egy tudós közösség előtt az evidenciák szintjén kommunikál. Tehát olyan magától értetődő dolgokat mond ki teljes lendülettel, legfeljebb tónusokkal, mint ha történne valami, de nem történik semmi, mert az evidenciák nem arról szólnak, azok magától értetődő dolgok.
Mennyiben kommunikálja a döntéseit az MSZP frakció számára?
Itt is bele lehetne menni filozófálgatásokba, hogy működik most a politikai rendszer Magyarországon. Ezen belül is, hogy működik a tájékoztatás és az információ áramlás. Inkább azokkal értek egyet, akik bírálják. Magyarországon az állam intézményrendszereiben nagyon súlyos válságban van. A pártrendszer is válságban van. Ezt nem én mondom, az összes politológus így mondja, vagy a politikai filozófusok így mondják. Mindenki egyetért ebben. Na most, hogy ezen belül mit jelent az? Arról beszélni, hogy most a tájékoztatás és a kommunikáció, az pedig egy óriási offenzívában és egy nagy kirobbanó dinamikus helyzetben van, de közben súlyos tartalmi válság is van. A kommunikációnak a dinamikája az egyben magával hozza a szaturációt is, tehát egy nagyon gyorsan elcsépel mindent. A mediális politikai versenynek a lényege az, hogy kiné van a kezdeményezőkészség, vagy legalábbis annak a látszata. Na most, ha ez így van, akkor rettenetesen felgyorsult minden. A tartalmi túltelítődés miatt egyre erőszakosabb, vadabb és ízléstelenbb is tud lenni.
Mikor lehet hatékony a kormányzati kommunikáció, és lehet-e mérni a hatékonyságát?
Vannak erre eljárások, és ezt tanítják, a mérhetőség kritériumait tárgyalják. Összességében a magyar állam és társadalom helyzete nem jó. Ennek ellenére azt mondom, hogy a jelenlegi politikai kurzusban az a kevés, ami van, az a kormányzati kommunikáció eredményességének tekinthető. És abban nagyon kevés és szűkös eszközökből, ami rendelkezésére áll a kormánynak, sokkal többet ki tud hozni azzal a kommunikációval, amivel él és dolgozik, mint amennyi valójában van benne. Ennek nagyon súlyos kockázatai vannak, és előbb-utóbb komoly konfliktusok szabnak majd határt. Meggyőződésem, hogy az első és a második Gyurcsány kormány költi a legtöbbet a kormányzati magas szintű kommunikációjának, vagy az államigazgatási szintű kommunikációjának a hatékonyságára.
Az MSZP és az SZDSZ között?
Röviden azt lehet mondani, hogy érdekes. Ugye most írnak arról, hogy vannak ilyen kommunikációs nehézségek a két párt, a koalíciós társak között, de ezek tartalmi problémák, és szerintem több a színház benne, mint a tény. A jelenlegi helyzetben a két pártnak körülbelül ezt kell kommunikálnia, ahhoz, hogy mindegyik a saját arculatát karakteresebben mutassa, mint valójában. A két pártnak nincs más útja, mint ők egymásnak. Az ő politikai eredményességük, vagy a hatalomgyakorlásuknak záloga, hogy ez a két párt maximálisan egyetértsen mindenben.
Ejtsünk pár szót a párt politikai kommunikációról is. A Jó reggelt Magyarország Fidesz kezdeményezése nem lehet-e a Fidesz számára öngól?
Rá kell mutatni egy nagyon súlyos, konfliktusos problémára. Az egyes pártoknak a kommunikációja mennyire hatékony. Tehát mindezek az elemek, a tájékoztatási rendszer, intézményrendszer elemei, ezek valahogy nincsenek a helyén, azért, mert a rendszer egészében egy nagyon súlyos konfliktus forrás van, mégpedig az, hogy jelenleg első nyilvánosságban a média nem tölti be alapvető rendszerkritikai szerepét. Arról is lehetne beszélni, hogy a baloldali, meg kormánypárti média túlsúly, meg egyéb. De nem csak erről kellene már beszélni, hanem itt egy hasonló erővel jelenlévő tényező a bulvárosodás, vagy mondjuk az infotainment típusú hírközlés, ahol a hírközlés maga egy szórakoztató iparággá növi ki magát, ahol már nem alapvetően a tények, nem a lecsupaszított politikai igazságok, hanem showműsorrá degradálódott politikai kommunikáció folyik. Egyfelől a első nyilvánosságot uraló média túlsúlyban nincs alapvető rendszerkritika, a bulvárosodott kereskedelmi médiának pedig nem is érdeke. Amit nem lehet igazán szórakoztató módon előadni, az nem érdekli őket. Kormánypártoknak is konfliktusai vannak emiatt. Az ellenzék szerepe nagyon komolyan behatárolódik. Hogyha az a kérdés, hogy a jelen helyzetben az ellenzék, illetve a Fidesz kommunikációs problémái miből állnak össze, akkor nagyon nehéz, és el kell gondolkodni azon, hogy lehet igazán arányaiban és megfelelő módon ezt a kérdést helyre tenni, mert rendkívül rosszak az adottságok egyrészt. A másik pedig, hogy meg kellene vizsgálni, hogy hogy néz ki a Fideszben, mint a pillanatnyilag a legkorszerűbb nem baloldali magyarországi pártban, a vezető néppárti típusú jobboldali pártképződményben, hogy állnak az információgyűjtő, a feldolgozó elemző és a kommunikációs szervezeti egységek, vannak-e megfelelő szakemberek az információfeldolgozásra, vannak-e megfelelő kommunikátoraik, van-e ehhez egy összerendezett program, és most itt program alatt azt értem, hogy ugye a programnak kellene egy makrokommunikációs fejezetének, ami azt jelenti, hogy röviden, velősen, tartalmasan előadható szövegek legyenek a párt programjáról.
Mi a megfelelő dialógus? Mit tekint megfelelő dialógusnak a kormány és az állampolgárok között?
Ez azért jó kérdés, mert ez most az elektronikus kormányzásban is előjön. Alapvetően vissza kell menni a tájékoztatási intézményrendszer egészének a működésére. A kormány a szóvivő útján közreadja az általa fontosnak tartott információkat, adatokat, elképzeléseit a programról, illetve várakozásait, hogy a lakosságnak hogy kellene reagálni adott esetben. A kormány által kibocsátott tájékoztatási anyagot egyetlen hírügynökségként működő MTI egy az egybe szó szerint közreadta. Ezen kívül megjelent a média az egyes médiumokban, tehát a média különböző fórumain is, a szöveg így vagy úgy, kommentálásokkal is itt van. Nem lehet azt mondani, már nem lehetett régen sem mondani a rendszerváltozás előtt, hogy az az állampolgár, aki igényt tart arra, hogy tájékozott legyen, ne jusson el hozzá alapvetően, amit az adott kormány szeretne. Csak hogy ez már a múlt. Ma ez már kevés, amikor elektronizálták állampolgár és a kormány közötti utat. Ma ott tartunk nagyjából lassan már a közvetlenebb állampolgári adatokat is elektronikus úton lehet gyűjteni. A magyar társadalom internetképes lakosság részével a kormány ebben már közvetlenül kommunikálhat. Na, most azért mondom, hogy na, mert ugyan a technológia, az információtechnika adottságai megvannak, két súlyos probléma van, hogy végül is nem eléggé információbarát az a gazdasági pénzügyi rezsim, amelyik az elmúlt 20 évben hatalmon volt Magyarországon, nem arra fordította a hangsúlyt, hogy az információs infrastruktúra, az információs közmű minden otthonban ott legyen. Gondolok itt például arra, hogy ahelyett, hogy a vezetékes telefont a galambducokba is beszerelték volna, és ez lett volna a MATÁV alapvető feladata, kapásból eladták a céget, amelyik azzal törődött, hogy a piacot hogy tartja meg, vagy hogy szerezhet a kevéssé fizetőképes piacon újabb szegmenst magának. Az európai programban, az EU-ban egy alapvető direktíva az, hogy nem lehet átadni egyetlen egy lakóhelyiséget sem anélkül, hogy abban ne legyen benne a fővonal és internet. Miután ez alapvetően nincs meg, ezért nem mondhatjuk azt, hogy valóban eljuthatnak közvetlenül a kormány információ ugye az otthonokba, de van még egy másik probléma is, ez az internetezés, ami szintén kirívóan drága, ami ugyancsak akadályozza a dolgot. A harmadik pedig az, hogy különböző okokból elsősorban a pénztelenséget tekintve sajnos a kormány sincs ma még abban a helyzetben, hogy kapásból föl is tudnám sorolni 54 ilyen úgynevezett közszolgáltatás van, amelyeknek mindegyikét el kellene már juttatni az otthonokba a kormánynak, de ezek közül nagyon sok nem működik, tehát mondjuk olyan, hogy a gépkocsi adatbázis, a lakonyilvántartó jegyzék, egyebeket már el lehetne érni, Most folyik az APEC-nak a telepítése, tehát az, hogy az adóadminisztráció megjelenjen a számítógépekbe. Hát ott is egy nagyon komoly információszervezési probléma van. Százvalahány tételes APEC adminisztrációval nem lehet elektronikusan dolgozni. Az, hogy Magyarországon a tájékoztatási intézményrendszer súlyos válságában van, íme itt van egy eklatáns példa. Nem olyan régen történt, egy-két hete, a dél-balatoni vasútvonalon egy vágányra tereltek két vonatot, éppen hogy csak megálltak 50 méterre egymástól. Több mint 1000 személyt veszélyeztető súlyos balesethelyzet volt. A kormány nem tájékoztatott erről, a vasúttársaság nem tájékoztatott erről, illetve másnap közreadott egy olyan hírt, ami a forgalomnak a zavaraként valamit mondott erről az eseményről. Ilyen helyzet nem fordulhat elő. Ez egy nagyon súlyos kormányzati probléma, ezért felelősségre kellett volna vonni a kormányzat megfelelő intézményét. Ez egy katasztrófa helyzet volt, tehát a kormánynak azonnal reagálnia kellett volna erre. Bizonyos híreket a média megszellőztet, hogy ők ezt most olvasták a miniszterelnök blogján. Hát ez abszurdum. Abszurdum, mert az, hogy magánéleti kérdésekről, kefteléseiről a miniszterelnök ott ír, az egy dolog. Joga van, mint minden állampolgárnak. De mint miniszterelnöknek, vezető politikusnak ott megpendíteni olyan kérdéseket, amelyek egyenesen az ő miniszterelnökségével függenek össze, illetve a társadalomra nézve valamilyen irányba befolyásolja az ő sorsukat, az egy abszurdum, az tilos. Az olyan, mintha egy infantilis dolog lenne a miniszterelnöktől. Valaki elfelejtik őt figyelmeztetni, hogy ő ezt egyszerűen nem engedheti meg. Tehát ő ilyet nem tehet. Bevisz olyan kérdéseket, olyan információkat, amelyek egyébként súlyos politikai döntéseket jelenthetnek.
Kinek lenne a feladata erre figyelmeztetni a miniszterelnököt?
Ha azt mondom, hogy tájékoztatási intézményrendszer, akkor beszéljünk róla, mert egy dolog az államigazgatás, a központi kormány, egy másik dolog, hogy a tudományos szférának kellene lenni egy autonóm szervezetének, amelyik a tájékoztatást is figyeli és minősíti. A Magyar Tudományos Akadémiának nincsen információtudományi osztálya. A másik, hogy kellene lenni civil szervezetnek, amiben benne vannak a média képviselői is, akik nap mint nap szóvá tennék a tájékoztatási anomáliákat. Az megint egy más kérdés, hogy aztán a média külön kommunikációs akciókat épít erre, amikor beviszi a miniszterelnök által informálisan közreadott információt a közpolitika szintjére, és ott nagy politikai témák lesznek belőle. Hogy a hírt hogy adják közre a kormányzati, vagy mondjuk a miniszterelnöki közlendőket. Ugye régen ez úgy működött, teljesen primitíven, mint a piramis, ugye, hogy átadták, és az MT jelentette meg, és akkor az MT-re hivatkozó média egészen. Akárhányszor előfordul, hogy a kereskedelmi média, nem ritkán még bulvár is, által generált politikai hír megy át az első szintjére, a tájékoztatás első szintjére, akkor jeleníti meg már a késve ráadásul, és egy furcsa módon generált hírt kiemelve az MTI. Azután születnek erre ilyen-olyan magas szintű politikai reakció. Az egész olyan, mintha széthullott volna, és amire egyesek azt mondják a liberális információpolitika szerint, ez egy természetes állapot, tehát ennek ilyennek kell lenni. Majd a piac rendet csinál, tehát hitelesít. Az információt hitelesítenie kell egy írott vagy íratlan törvénynek. Ez az információs kerettörvény, ami vagy létezik, vagy nem, de ha nincs megírva, akkor is működnie kell. A másik, hogy vannak úgynevezett hiteles állami intézmények, hiteles információkibocsátók. Tehát ilyen a KSH, ilyen az APEC és így tovább. Ezen kívül vannak a tudományos életbe hiteles kibocsátók, akiket a tudomány hitelesít önmagában, ezek nagy gazdasági kutatóintézetek. Vannak piaci intézmények, amelyek információfeldolgozók, átcsomagolják, feldolgozzák és közreadják. Őket a piac hitelesíti, az, hogy megveszik tőlük, mert úgy gondolják, hogy hitelesek. Most összességében kell ezt látni, de mi van akkor abban az esetben, amit az előbb kezdtem mondani, hogy a miniszterelnök úr a blogjából kipattantott, akármiből generálnak valamit, vagy egy bulvárlap által kiszivárogtatott valami épül fel, és kerül be a nyilvánosság első szintjére, és aztán úgy épül föl valami, anélkül, hogy bárki meggyőződhetett volna a hitelességéről, de foglalkozni kell vele, mert hír lett.
Elhangzott műsorunkban Csorba József kommunikációs szakértővel a kormányzati kommunikációról beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Udvarhelyi Erzsébet.
Adásunkat pénteken 0 óra 30 perctől megismételjük. A zenei szerkesztő Bolla Milán, a felelős szerkesztő Pécsi Krisztina volt.